Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. A böjti evangelizációnk 4. estéjén hallgassuk meg az evangéliumi igeszakaszt a Márk írása szerinti Szent Evangélium 10. részéből, a 17. verstől a 26. versig a következőképpen. Amikor útnak indult Jézus, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek meg, hogy örök életet örököljek? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintve megszerette, majd ezt mondta neki: egy valami hiányzik neked. Menj el, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, és jöjj, kövess engem. Az pedig az igén elkomorulva szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen mennek be Isten országába, akiknek vagyonuk van. A tanítványok megdöbbentek igéin. Jézus azonban ismét válaszolva ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bemenni. Azok még jobban megrökönyödtek, és azt kérdezgették egymás között: akkor ki üdvözülhet? Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, odáig olvastuk most az igeszakaszt, hogy a tanítványokból fölszakad ez a megdöbbent kérdés: akkor ki üdvözülhet? A tanítványok mondják ki ezt a kérdést. Önkéntelenül fölszakad belőlük ez a kérdés, hogy ki üdvözülhet akkor. És ebben benne van az önmaguk felőli elbizonytalanodás. Valamiképpen föltör ebben az önmaguk fölötti kétségbeesés is. Pedig ők már tanítványok. Rájuk igaz az, amit a folytatásban Simon Péter majd kimond. Péter megszólalt, és ezt mondta neki Jézusnak: íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. És aztán az Úr Jézus beszél arról, hogy ennek meg lesznek az áldott következményei. Sokszorosát kapja, aki Jézusért elhagyott családtagokat, vagyont, bármit, üldözésekkel együtt. A jövendő világban pedig az örök életet. Igen, a tanítványok ott vannak Jézus körül, vele járnak már mióta, annyi mindent átéltek vele, átélték Jézus szavának a hatalmát önmagukon is, átélték Jézus szavának a hatalmát a szolgálatukban, ezt se felejtsük el, mert kaptak küldetést, amikor kiküldte őket az Úr Jézus, és Jézus nevében hirdethették, hogy elközelített az Isten országa, és betegeket gyógyíthattak, leprásokat tisztíthattak, ördögöket űzhettek ki, halottakat támaszthattak föl. És most ezekből a tanítványokból tör föl ez a kérdés: akkor ki üdvözülhet? Végig követhették, mint szem és fültanúk, azt, ami a gazdag ifjúval történt. Azt, ami Jézus és a gazdag ifjú között történt ebben a beszélgetésben. A gazdag ifjú elment, Az igén komorult el. Így olvashatjuk tulajdonképpen ebben az új Biblia fordításban, hogy a válasz miatt elborult az arca. De egész pontosan az eredeti szöveg ezt mondja ki, hogy az igén komorult el, borult el az arc, és elment. És Jézus nem megy utána, aki így megy el tőle, annak nem megy utána, hanem a tanítványaihoz fordul. Tegnap este idáig érkeztünk meg, hogy minket is rendítsen meg ez a tény, amikor azt kell látnunk az evangéliumi történetben, azt kell megtapasztalnunk az Úr Jézus magatartásában, hogy ő, aki azért jött, hogy megkeresse és megmentse az elveszettet, nem megy utána már valakinek. Nem megy utána annak, aki oda jött hozzá, de amikor Jézus világos döntés elé állította, akkor elment. Akkor fontosabb volt a vagyon, fontosabb volt a gazdagság, mint Jézus követése, mint a legfontosabb kérdés, az üdvösség kérdése. Van ilyen, hogy valakinek nem megy utána Jézus. Ez is arra szorít bennünket, szorongat, és újra meg újra ebben a szorongatottságban kell kimondanom, hogy becsüljétek meg az alkalmakat, mert azok elmúlnak. Azokat nem lehet galléron ragadni, aztán visszahúzni. Olyan pozitívan indult a gazdag ifjú története, ugye? Észrevette a kínálkozó alkalmat, hogy most még lehet Jézussal találkozni. Most még ettől a sokakra nagy hatást gyakorló mestertől meg lehet kérdezni azt, ami a legfőbb kérdésem. És odafutott, és tiszteletet adott Jézusnak. És van benne emberi őszinteség. És Jézus megszerette őt. És Jézus szeretetéből fakad mindaz a kemény szó, amit mond neki. Igen, először belement a téves kérdésbe. Te azt kérdezed, mit kell megtenned? Semmi különös, csak élj Isten akarata szerint a mindennapokban, az embertársaid között. Igen, ám, de le kell lepleződnie a nagy tévedésnek. Nem igaz az, hogy mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Mert Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van. Mi önmagunknál is, meg egymásnál is azt nézzük, ami emberileg megtapasztalható, ami a szemünk előtt van. De Isten azt nézi, ami a szívben van. A legjobbnak vélt cselekedeteinkben is a belső indítékot nézi. Miért tetted? Mi indított rá? Istenért tetted, vagy magadért tetted? Hát amíg Isten kegyelme alapján helyre nem áll Istennel a kapcsolatunk, addig nem tudunk érte tenni őszintén semmit sem igazán. Addig nincs ott hálás hívő engedelmesség. Amíg nincs a kegyelmet elfogadó hit, az meg csak bűnbánatban születik. Amikor rádöbbentem arra, hogy igaz az Isten ítélete rólam, rólam is, mint minden emberről, hogy gonosz az ember szívének indulata ifjúságától fogva. Annyi gonoszság van már. Annyi önzés, annyi félelmetes, gonosz, irigy, önzés. Egészen kicsi gyermekekben is, csak még mosolygunk rajta, hát olyan érdekes, hogy elő tudja adni magát. Aztán majd növekszik, és növekszik benne az életében a bűn. Nem mosolyogni való. Igen, olyan pozitív az indulásnál még minden, és Jézus szeretetből mondja ki ennek az embernek, hogy mi a fő baj. Az, hogy nem az igaz Isten az Istened. A vagyonodtól kell szabadulni, mert miközben azt gondolod, hogy te rendelkezel vele, az ejtett rabul. Ó, de sok embert ejt rabul a vagyon. Azóta is. Vannak, akiknél megmutatkozik a vagyongyűjtésben az orcátlan önzés, az emberek is látják, és talán ő is hamarabb belátja. De vannak, akiknél nem mutatkozik a felszínen. Az ilyeneknek nehezebb megtérniük. Az ilyennek nehezebb elismerni magáról, hogy nem lakik én bennem, vagyis az én testemben semmi jó. Ráadásul valószínűsíthetjük, hogy ez a gazdag, előkelő fiatal ember is a farizeusi körökhöz tartozhatott, akik nagyon komolyan vették a vallást, ugye? Nagyon komolyan vették, hogy meg ne sértsük az Isten parancsolatait, inkább még plusz szabályokat alkossunk. És a farizeusi körökben, ha valakinek egy ilyen rendes, jóra való embernek nagy vagyona volt, azt Isten áldásának tekintették, és a kegyességük igazolásának, a kegyességük isteni igazolásának. Na ebből nehéz kijózanodni ám, amikor az ember azt gondolja, hogy nekem ez jár, és lám, mennyire igaz az én kegyességem. Valami nyugtalanított belül, még sincs nyugtom, hogy mit kell megtennem, hogy örök életet örököljek, de azért alapvetően, hát hogy ilyen gazdag lehetek, és ilyen komoly, rendes életet folytathatok. Hát ez az Isten áldása, nem? Sokszor nagyon rosszak a mi képleteink, amiket fölállítunk. Áldott vagyok, ha meggazdagodtam, nem? Ha sikeres vagyok, nem? Pedig lehet, hogy egészen másról van szó. Lehet, hogy arról van szó, hogy Isten hagy most még a maga útján. És az lehet ítélet is. Vagy lehet hosszú tűrés. Aztán majd jön az a pont, ahol megfékez. Ahol összeomlik mindaz, amire addig építettem az életemet. Mert az nem volt alap, és amit ráépítettem, az nem volt élet. Add el, amit van. Oszd szét a szegényeknek. Van kinek adni, annyian rászorulnak. És jöjj, kövess engem. A lényeg ez, hogy az Úr Jézus a követésébe hívja ezt az embert. A követésnél, a követésben arról van szó, hogy hallgatok Jézusra, és megyek a nyomában, szót fogadok neki, engedelmeskedem neki. Már nem csak nagy tanítómester, akitől elfogadok ezt, meg azt, több tanácsot, vagy kevesebbet, hanem Uram, tegnap elmondtam, hogy itt az óriási különbség. És az evangéliumi történetekben figyeljünk föl erre, hogy emberek hogyan szólítják Jézust. Mert a szív teljességéből szól a száj. Micsoda különbség van a között, hogy mester, rabbi, tanító a megszólítás. Vagy már az a megszólítás, hogy Uram. Persze az utóbbiról azt is tudnunk kell, hogy ezt nem elég formálisan emlegetni. Hiszen Jézus arra is figyelmeztet, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Jézus szavának a hatalma megmutatkozott a tanítványok szeme láttára és füle hallatára abban, hogy ez az ember döntött. Mert Jézus döntés elé állít, döntési helyzetbe hoz, mint a gazdag ifjút. Őt választom, vagy ott hagyom őt. És amikor Jézus Krisztus döntési helyzetbe hoz, akkor az embernek döntenie kell, és dönteni fog. Így vagy úgy. A gazdag előkelő rendes fiatalember döntött, az igén elkomorulva. Ó, de félelmetes, amikor az Isten igéjén az ember elkomorodik, elkomorul, elborul az arca. Ahelyett, hogy alázattal magára venné, ahelyett, hogy alázattal alárendelné magát az ige hatalmának. Az igén elkomorulva elment. Mindennek szem és fül tanúi voltak a tanítványok. Megrendíthette őket ez az egész. Ott motoszkálhatott bennük az, hogy ó, de kár, hogy ő elment. Bezzeg, mi itt vagyunk Jézus mellett. Mi kitartottunk annyi mindenen keresztül is. De ha ez motoszkált valamelyiknek is a szívében, Jézus rögtön lehűti ezeket az önelégültségbe sántító tévelygő gondolatokat. Az ifjú elment, Jézus marad, körülnéz, és szól a tanítványaihoz. Fájdalmasan mondja ki Jézus ezeket a szavakat, és a tanítványai szíve közepébe hatolnak ezek a szavak. Milyen nehezen mennek be Isten országába, akiknek vagyonuk van. És nem csak anyagi javak azok, amikre itt gondolnunk kell. Egyből, ha az Úr Jézus szavának a mélységére figyelünk. Már tegnap is fölemlegettem azt, hogy mennyien minősítik így önmagukat, hogy ők lelkiekben gazdagok. Aki még így minősíti magát, azt csak sajnálni lehet és imádkozni érte. Uram, láttasd meg vele, hogy milyen vak és szegény. Mi az, hogy lelkiekben gazdag? Mi az, hogy az ember lelki gazdagságot tulajdonít magának? Lelki gazdagsággal csak Isten ajándékozhat meg bennünket Jézus Krisztusban. Úgy, mint akik magunk szegények, koldusok vagyunk. És a reformáció indulásának jubileumi 500. évében ne feledjük el, hogy Luthernek az utolsó leírt mondata ez volt. Bizony koldusok vagyunk. Mi a kegyelem koldusai lehetünk, akik éppen ilyen koldusként élhetnek abból a kegyelemből, amely Jézus Krisztusban jelent meg, nekem is, neked is, amire nézve nekünk nincs semmi érdemünk, ahogy Luthernek a 130. Zsoltárból született énekéből énekeltük az előbb, hogy nekünk nincs semmi érdemünk, csak kegyelmedből élünk. És nálad nincs is másnak helye, semmiféle emberi igénynek nincs helye az Istennél, csak az irgalomnak, csak az isteni irgalomnak. Amíg az ember magának gazdagságot tulajdonít, anyagiakban, vagy úgymond lelkiekben, ez tartja vissza attól, hogy belépjen a szoros kapun, a bűnbánatnak, a megtérésnek, az összetörettetésnek a szoros kapuján belépjen a Jézus Krisztussal való közösségbe. Sokféle lehet ez a gazdagság. Lehet ez vagyon, pénz, egyéb kincsek, tekintély, elismerés, pozíció, élmények, amiket raktároz magának az ember. Sok minden lehet. Jézus fájdalommal mondja ki a tanítványainak, hogy milyen nehezen mennek be az Isten országába, akiknek van valamiuk. Másik alkalommal így mondja, ha valaki búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. És itt megint el kell mondanom azt, amit tegnap elmondtam arról, hogy senki sem szolgálhat két úrnak. Amit Jézus mond, az azt jelenti, hogy nem lehet. Nem azt jelenti, hogy nem szabad, hanem azt jelenti, hogy nem lehet, képtelenség. A tanítványok megdöbbentek Jézus szavain, igéin. De még nem elég nagy ez a megdöbbenés. És még nem elég nagy a megrettenés a szívükben. Jézus megismétli, olyan kegyelem ám ez is, amikor megismétel nekünk valamit az Úr. Ha nem hatolt még elég mélyre, ha nem rázott föl, és nem rázott meg eléggé, amit mondott. Ismét, válaszolva, ezt mondta nekik, gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bemenni. Mert Jézus válaszol arra, ami a tanítványok elméjében, szívében zajlik. Tudja, hogy mi van ott belül. És az a nagy dolog, amikor Jézus Krisztusról bizonyságot téve, az ő igéjét hirdetve, mi is átélhetjük, hogy én nem tudom, kit hogyan ér az, amit mondok, de abban, amit mondok, Jézus szól és Jézus válaszol arra, ami ott van benned. Én nem tudom, és nem is kell tudnom, de ő pontosan tudja. Ma is tud így szólni, ma is szól így. Válaszol arra, ami benned ott kavarog. És te döbbenten veszed észre, hogy arra hangzik Jézus válasza, amit te gondoltál éppen. Milyen nehéz Isten országába bemenni. Ez a Biblia fordítás is, amit a kezemben tartok, egyébként úgy hozza ezt a mondatot, hogy milyen nehéz az Isten országába bejutni. De ez a fordítás, ez félreérthető lenne számunkra. A család szívünk be tud csapni bennünket, és úgy értenénk félre, hogy hát Isten tette nehézzé, azért nehéz bejutni. Nem, az Úr Jézus arról beszél, hogy nekünk nehéz bemenni. Amiatt nehéz, ami visszatart. Azért nehéz, mert visszatart a saját vért gazdagságunk. És nem akarjuk elengedni a kezünkből. Pedig csak úgy menekülhetünk meg, ha elengedjük a kezünkből. Eszembe jut az afrikai állatmesékből. Az evangéliumi iratmisszió adta ki az afrikai dzsungeldoktornak, Paul White-nak az egyik könyvecskéjét, többet is azóta már, de ezt még évtizedekkel ezelőtt, a bugyufa alatt. Ez a címe. Afrikai állatmesékkel szemlélteti Daudi a többieknek az evangélium igazságait. És ott van szó az egyik mesében Totó majomról, Nyani majom nagy familiájából, akit csapdába ejthet a vadász, Perembi. Hogyan? Úgyhogy egy bádok kannán akkora lyukat vágott a tetején, hogy a majom keze mancsa beleférjen, ha így bedugja. Jó sok követ rakott a bádok kannába, aztán a tetejére finom magyarót. Megérezte a majom, odament, bedugta a kezét, megmarkolta a magyarót, de telemarokkal már nem tudta kihúzni a kezét. A többiek elkezdenek sivalkodni, mert észreveszik, hogy jön ám a vadász a bunkójába. Twiga a zsiráf figyelmezteti, hogy engedd el a magyarót, akkor megmenekülsz. Na de a majom bölcsesség ezt nem engedi, hogy ha valamit egyszer megragadtam, azt elengedje. Nem engedi el. Sivalkodik, visít, próbálja húzni maga után ezt a bádok tartályt, ami nehéz, de nem engedi el a magyarót. És jön a vadász, és lesújt a bunkó, és a majom a zsákba kerül. Nagyon kifejező történet, ugye? És figyelmeztet arra, hogy engedd el azt, ami visszatart. Ami nehézzé teszi számodra, hogy belépj a szoros kapun a Jézus Krisztussal való közösségbe. Engedd el, mert különben elveszel. Az Úr Jézus mond egy példát is. Egy olyan hasonlatot, amely azt fejezi ki, hogy lehetetlen. Ha az ember a gazdagságához ragaszkodik, akkor lehetetlen bemennie az Isten országába. Jézus azt mondja, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni. Próbáltak okoskodni biblia magyarázók, hogy talán egy kapuról lehet itt szó, ami Jeruzsálem városfalán, egy nagy kapunál lett volna egy kiskapu, és amikor be volt zárva a nagy kapu, akkor ezen a kiskapun azért egy ember gyalogosan bemehetett, meg esetleg egy tevét minden terhétől megszabadítva és letérdeltetve keresztül lehetett volna húzni ezen a kapun. Nem erről van szó. A varrótűről van szó, és annak a fokáról, meg a tevéről. Hogy megy át a teve a tűfoká? Sehogy. Sehogy. Azt mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bemenni. Na hát ez az, amin még jobban megdöbbentek, megrökönyödtek, megrettentek a tanítványok. És azt kérdezgették egymás között, akkor ki üdvözülhet. Aztán majd a folytatásból megtudjuk, hogy amit egymás között pusmogva, rémülten kérdeznek, arra is hogyan válaszol Jézus, aki mindezt tudja. Válaszol nekünk is, mind arra, amin megrettenünk az ő szava nyomán. Tudja, mi zajlik a szívünkben. Teljes komolyságával törjön föl belőlünk is a kérdés. Akkor ki üdvözülhet? Mert miközben szem és fültanúi voltak a gazdag ifjú történetének a tanítványok Jézus mellett, Jézus szavai nyomán rá kell döbbenniük, hogy mi ugyan elhagytunk mindent Jézusért, Péter a halászati vállalkozását, Máté a vámszedő asztalt, mások egyebek. Mégis ott van a szívünkben az a kötődés a kézzel foghatókhoz, hogy abban keressük a biztonságunkat. Hát ha ez így van. Meg ott van bennünk kötődés, hogy magunknak szeretnénk tekintélyt. Úgy előbukkan ez a tanítványokból egyébként később nem sokkal, amikor Zebedeus fiai, akik még rokonok is, az anyjukkal együtt Jézushoz fordulnak, mert kérni akarnak valamit. Hát, hogy majd ők ülhessenek jobb és bal felől Jézus mellett, amikor eljön az ő királysága. Mennyi önzés van bennünk, mennyire ragaszkodnánk javakhoz, pozícióhoz, elismeréshez. De ha ez ott marad, akkor ez elzár attól, hogy Jézust igazán követni tudja. Hogy átadjam magam neki. Üdvösség pedig csak ott van, ahol valaki átadja magát az üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak. Akkor ki üdvözülhet? Ez az igazi nagy kérdés. A tanítványokból akkor ott kiszakadt. Bárcsak köztünk is lennének, akikből most végre kiszakad ez a kérdés, hogy akkor ki üdvözülhet? Akkor hogyan üdvözülhetek én? Mert erről van szó. Mert ez nem elvi kérdés. Egyszer valaki megkérdezte Jézust, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek. Más alkalommal az Úr Jézus beszélt erről, hogy kevesen vannak azok, akik megtalálják az élet útját, a szoros kaput és a keskeny utat. De amikor valaki így kérdezi, hogy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, akkor mit válaszol Jézus? Igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert nem arról van szó, hogy mennyien lesznek, kevesene vagy többene, hanem hogy te üdvözülsz-e, és hogy addig igyekezz bemenni a szoros kapun, amíg még be nem zárja a megtérés kapuját, lehetőségét az Úr. Arról van szó. Nem elvi kérdés. A tanítványok ott Jézus közelében kellett, hogy kimondják egymásnak. Mondhatni rémülten. Pedig ott voltak Jézus közelében. Akkor ki üdvözülhet? Jézus válaszol rá. És holnap erre figyelhetünk majd. Hogy Jézus megmondja, az embereknek lehetetlen. De az Istennek nem. Mert az Istennek minden lehetséges. A te üdvösséged is, meg az enyém is. Egyedül Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzon. Uram Jézus Krisztus, hadd kavarjon és rázzon föl bennünket is a te szavad, mint egykor ott a tanítványaidat körülötted. Ne csaljuk meg magunkat, ne áltassuk egymást sem. Hadd tudjunk előtted mindent kiönteni, ami a szívünket nyomja. Ne csak egymásnak tegyük föl a kérdéseket, hadd tudjuk neked kimondani. Ha kell, kétségbe esetten, Uram, hogyan üdvözülhetek én? Köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy megkeress és megments, üdvözíts. Köszönjük, hogy te nagy szeretetedben mondasz ki mindent a legkeményebben, tompítás nélkül, átvágva minden öncsalásunkat, minden hamis reménykedésünket, önáltatásunkat. Ahogy énekeltük, hogy csak te benned bízzam, ne magamban, sem én jóságomban, nehogy örökké bánjam. Üdvözítő Úr Jézus Krisztus, beszélj velünk tovább, könyörülj rajtunk, vonj magadhoz és vezess üdvösségre, sokakat még itt közülünk is, akiknek eddig még nem volt üdvössége benned. És az üdvösség evangéliumát hirdettesd, szólj emberekhez, szerte a világon még. Hirdettesd a tiéid által, hogy általad és érted van bűnbocsánat, van élet, van üdvösség. Lehet Isten gyermekének, és Isten országa örökösének lenni. Most is a te nevedben járulunk a Szent Isten színe elé, Uram Jézus, és imádkozunk így. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szent Lélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.